Én többé-kevésbé nem szoktam vék alá rejteni, hogy János evangéliumát nagyon szeretem. Úgyhogy ezért az alapigéket a zsidó levélbe hoztam. Na nem. A kijelentés igaz, de János evangéliummal kezdem. Szóval az az igazság, hogy János evangéliumáról tudjuk azt, hogy egy emberi mértékkel néz is egy szerkesztett levél, de azért soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a Biblia szerkesztése igazából a Szent Szellem kezében volt, és ő segítette a szerzőket abban, hogy azt írják le abban a sorrendben, azokkal a szavakkal, amelyeket mi most olvasunk, még akkor is, ha esetleg János apostol úgy érezte, hogy ő válogatott a történések között, hogy melyik kerüljön be, és melyiket hagyja ki. De hát ez az ő magán véleménye. A miénk az, hogy van egy János evangélium a kezünkben, amiben sok mindent láthatunk, és szembe találkoztam azzal a kérdéssel, remélem más még nem, hogy de mégis mi végre élünk ezen a földön. Aztán miután úgy döntöttem, hogy nekem ez a kérdés kicsit nehéz, gondoltam, megnézem a másik oldalt. Miért jött Jézus? És tényleg, miért jött Jézus? Minden hívő ember tud erre egy csomó választ mondani, úgy kapásból. János evangéliumában összeszedtem azokat, amikor Jézus önmagáról kijelent valamit. Amikor azt mondja, hogy azért jöttem. Hármat találtam ebben a szófordulattal. Azért ma ez nem egy túl bonyolult feladat ezt megtalálni. Szóval a János 10.10-ben azt olvassuk, amikor Jézus mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Aztán a 12.27-28, még mindig János evangéliuma, most megrendül az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. És a harmadikat pedig a János 18.37-ben találtam. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, és mondanám az eredetit, hogy úgy van, ahogy mondod, király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindenki a közgazságból való hallgat az én szavamra. Ha egymás mellé teszem ezt a három, azért jöttem kijelentését Jézusnak, akkor azt hiszem megint ott tartunk, hogy egy kicsit megint módosítani kellene a gondolkodásmódunkon. Mert nagyon szeretjük, és igaz, nagyon szeret. Megbuncsájtja az összes bűnünket. Azért jött, hogy a mennybe, és mindig az, és centit nem kell az értékéből levonni. De azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, egy bizonyos óráért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Szóval Jézusnak a küldetése, ő benne valahogy másképp fogalmazódik, mint ahogy mi nézzük. Ez nem baj, most nem értsesek, vagy ne érezze magát senki kellemetlenül. Mi alulról nézünk fölfelé, ő meg föntről néz lefelé, tehát nagyjából azt hiszem ebben meg is egyezhetünk. Azt mondja, hogy van egy bizonyos óra, amiért jöttem, hogy életük legyen, és kijelentsem az igazságot. Hát egész egyszerűnek tűnik, nem? Nem beszél arról, hogy azért, hogy megbocsássam az összes bűnt, áldozat legyek. Jó, az órában benne van az áldozat, persze, tehát ezt nem kisebbítjük meg, nem. Hogy bizonyságot tegyek az igazságról. No, szóval ez a kérdés, felvetés és a bevezetés, hogy azért jött Jézus, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Mert hogy Jézus nélkül, akkor nincs életünk, ugye? Fizikailag persze, tehát lélegzünk, táplálkozunk, abba járunk, és így tovább, amit mi életnek nevezünk. De Jézus azt mondja, hogy de én azért jöttem, hogy életetek legyen. És mindez nem szükösen. A szűk valami, meg a bőség az fizikai gondolkodásba szinte abban a pillanatban a bankszámba lévő számok tekintetében ugrik be az embernek. Szóval volt, megint a neten láttam, el kell hozzá mondanom, egy ifjú német ember tartott egy táblát a fejed fölött, hogy 10 000 euró, vagy 10 perc Jézussal. Melyiket választanád? Most hívő emberként tedd a kezedet a szívedre, nem mondd el a választ, mert semmi közöm hozzá. De mégis, szóval, jó kérdés, nem? No. Szóval, mi emberek megpróbáljuk megoldani a dolgokat. Ezzel nincs semmi baj, szerintem a teremtő belénk csepegtette ezeket a tulajdonságokat, és azért van, és azért működik így az emberke. Csak, ha nem jó a nézőpontom, akkor lehet, hogy nagyon sokat dolgozom, és nem lesz sok értelme. Van az a példa, hogy az okos ember az előbb áskálódik, mielőtt alapot épít, és utána építi a házat. Szóval először olyan dolgok, mivel ami nem látszik. Aki meg a látványra törekszik, az gyorsan fölépíti a házat, és nem csinál alapot, csak hogy nem igazán bír a viharral. Sokkal hamarabb készen van a másik, már elnézést. A látványban a kettő között nem is biztos, hogy van különbség. Hát persze más kérdés, a másfél méter magas van az alap, és ott kezdődik csak a ház. De szóval, ha nem jó a hozzáállásom, hiába vannak Istentől kapott képességeim, nem fogják azt az eredményt hozni, amiről Jézus azt mondja, hogy bőségben élnek. Az egyik legnagyobb bajunk, hogy na jó, nektek nem, csak nekem. Bocsánat. Szóval, hogy megpróbálunk saját jó tulajdonságok alapján tetszeni Istennek. Na, erről majd kicsit később. Szóval a zsidók 10:1. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évente rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Szóval, csak árnyék. Mástól hallottam a példát, nem az én példám, de azért elég cikis dolog lenne, ha az árnyéknak udvarolnék, és azt próbálnám csókolni. Szóval azért elég necces. Ugye? Az árnyék azt mutatja, hogy van valóság. De ha nem a valóságra fókuszálok, csak az árnyékra, akkor azért... Na. És nem tud tökéletessé tenni az árnyék. Nincs benne elég. Ugye az előző példám már tudjon, szóval nem tud visszaölelni az árnyék. Hiába vágyódom egy kis melegségre. Na de akkor ez nem az, ami és azt mondja, hogy bőségben éljenek. Hát akkor ez eléggé sovány, mert egyoldalúvá vált. Ez volt a baj a törvénnyel is. Semmi olyat nem tartalmaz, ami Isten ellenes lenne, hisz Isten maga adta. De ha eltűnik a lényeg, hogy ez csak az árnyéka a mennyeknek, akkor féloldalúvá válik. Nem tudunk más tenni. Van célja a törvénynek, a Bibliánk a Galata 3.24-ben egészen pontosan megfogalmazza. Kimondja, a törvény nevelünk volt, hogy hitáltal igazuljunk meg. Meg volt a célja. Az, hogy megtanítson, hogy hogy kell Krisztust követni. Zsidók 10.2. Különbözött volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többi nem éreztek volna semmi bűntudatot. Nagyon jó igevers. Ne legyen bűntudatod. Amikor Krisztus eljött, azt mondta, hogy életük legyen és bőségben éljenek, akkor azt akarta, hogy ne kelljen szoronganod. Mert a bűntudat mit csinál? Beenged Isten a mennybe, vagy nem? Rajta múlna, én kimerném mondani, hogy azért, amit tegnap csináltál, na azért nem mész mennybe. Ha törvény szerint élek, akkor azt mondom, hogy oké, de akkor ma összeszedem magam. Sőt, összeszedek egy kis pluszt is, hogyha esetleg holnap megint becsúszna valami, hát meg legyen az egyensúly. Hogy mégiscsak becsusszanjak a mennybe. Na jó, megint ezt rátok nem vonatkozik csak rám, de szóval ez messze van attól, hogy bőségben élnek. Hát amikor folyamatosan azt kell figyelnem, hogy most jó volt, vagy nem volt, megfelelt, nem felelt, elég volt, nem volt elég, akkor mi ez, hogy bőség? Hát akkor ez egy igen csak szűk ketrec. És a tetejében rám van bízva, hogy bejutok-e a mennybe, vagy sem. Hát, akkor azért elég gyenge láncszemre lenne mindez bízva. A Biblia azt mondja, hogy azok, akik abban a korban éltek, amikor áldozatbemutatás volt a gyakorlat, azok megismételték, évente egyszer, ugye ez az évente egyszeri áldozatbemutatás az a áldozat volt, amit a nép tudatlanságból elkövetett vétkeiért való áldozat. Tudatlanul, nem tudatosan, mert ha tudatosan, akkor megvolt a napi rituálé egyéves barika nyakba, és megyünk a paphoz. De ez az évenkénti, ez a tudatlanságból elkövetett. Nem szándékos, véletlen, vagy nem tudtam, és így tovább, és így tovább. De a döbbenet ebben az, hogy miközben évente bemutatták az áldozatot, tulajdonképpen minden évben a bűnnel foglalkoztak. Mert hogy a bűnért kellett áldozatot bemutatni, akkor a bűn arra emlékeztet, írja is későbbiekben. Folyamatosan arra emlékeztetett, hogy bűn van, bűn van, bűn van, de ha bűn van, akkor nem tudok bemenni a mennybe, hát bocs. Ez a gond. Mert hogy úgy meg nem tudok oda bemenni. Szóval Bakok Mikák vére nem tudta eltörölni az áldozatot, ez a 10. rész 4. versében van. De bemutatták, hogy hogy fog bekövetkezni az igazi áldozat. Eszembe jutott egy jó példa, de most elmesélem, hogy hova jutottam vele. Szóval ez úgy van, hogy valamikor, amikor én még tanultam, akkor, amikor építésznek készült valaki, akkor időnként maketteket kellett neki csinálni arról, amit rajzolt, hogy az hogy fog kinézni a valóságba. Aztán kitalálták az autókedet, tudom. Ma már nem készítenek makettet. De szóval a Mikák és Bakok vére az volt a makett. Nem az volt az igazi. Az igazi ott volt még a mennyben, ott volt a mindenható Istennél, és Jézus volt az igazi bárány, akinek a vérét ugyanúgy ki kellett önteni, mint ahogy az áldozati báránynak a vérét ki kellett folyatni, de ez csak a makett volt. Annak a mintájára készült, de csak a makett volt. Ezt meg is fogalmazza a Zsidók 10, az 5. verstől, amikor így olvassuk. Azért, amikor eljött a világban, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnét való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Ha azt olvassuk, már pedig a 6. vers az volt, hogy égő és bűnét való áldozatokat nem kedveltél, ebből teljesen logikusan következik, hogy de Jézusnak az áldozatát ezek szerint kedvelte a mennyei atya. És igen, az ő áldozatát igen. Azért ez, hogy is mondjam, elgondolkodtató kijelentés, mert azt, hogy saját fiamat áldozatra adom, abban lelem kedvemet, a gondolkodásmódunk. Szóval, amikor annyira szeret a mindenható Isten egy embernek nevezett teremtményt, amiben van egy néhány milliárd, hogy a saját fiát sem kedvel, tartja vissza, hanem odaadja azért, hogy ez a szeretet kiáradhasson akadály nélkül. Szóval kicsit más a gondolkodás, mint ahogy én szoktam gondolkodni. A 9. vers azt mondja, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat, tehát megszünteti az elsőt, és helyébe állítsa, hogy helyébe állítsa a másodikat. Tizedik versben a lényeg, az ő akarata szentel meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer mindenkorra. Pont. Tehát amikor a Jézusi áldozat bemutatása megtörtént ezen a földön, a régi áldozati módok ugye lejártnak tekinthetőek, lejárt a szavatosságuk. Még egy darabig lehet használni, de megjött az új, amivel lecseréli, de az új egyből azt hozza, hogy megszentel. Tehát amit a régi nem tudott megtenni, mert nem volt benne erő, azt az új helyből hoz. Méghozzá egyszer és mindenkorra. De nem találom a szép szót hozzá, szóval furcsa hívő ember lennék, ha azt mondanám, hogy akkor innentől kezdve az életem minden perce abszolút szent. Mert hogy azért, hát nem egészen biztos, hogy mindig 100%. De ha egyszer a Biblia kijelenti, hogy megszentel, akkor az pedig megtörténik. Tudjuk mindannyian, honnan van, hogy szellem, lélek és test vagyunk. És az, hogy az életünk, a hívő életünk hogy működik, az attól függ, hogy melyik részünk viszi a... A szellemünk az biztos, hogy szent, tiszta és tökéletes egyszer és mindenkorra. Ha az én életemet ellenben a fizikai valóságom irányítja, akkor ez a szent állapot, ez ott van, érintetlenül, csak semmi hasznom belőle. Na, ez a kellemetlenebb. Nem, az a legkellemetlenebb, ha nem tudom, hogy szent vagyok. Ugyancsak kellemetlen, ha ugyan tudom, hogy szent vagyok, de nem látszik az életemen, mert hogy nem használom a benne lévő erőt. Mert a megszentelt szellemem erőt képvisel. A testem meg mindenféle kívánságokat, meg korgó gyomrot, meg minden egyebet. Kipróbálta hosszabb ideig tartó böjtöt, azt talán igazat fog adni nekem, amikor azt mondom, hogy de azért néhány nap után el lehet jutni odáig, hogy már nem a korgógyomrom diktál. Nem azért, minthogyha nem működne ugyanúgy a fizikai szerved, dehogy nem. Csak nem diktál. Amíg nem böjtöltem, hogy egy étkezés véletlenből, akkor fejfájásom volt és minden bajom volt. De nem erről akarok ma beszélni. Zsidók 10:11-12. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek a bűnt eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült. Tudod, ez az az állapot, amikor a készen van. Azt akartam mondani, hogy a kőműves leteszi a kőműves kanalat, mert készen van. Csak hát lényegesen nagyobb műről beszélünk. Készen van. Lehet ülni, és lehet gyönyörködni benne. Meg bennem. Vagy hogy van ez? Mert hogy az én bűnömért halt meg. Hát akkor az volna a normális, hogy bennem gyönyörködik, ugye? Légy erős, gyönyörködik benned a mindenható. Nem egészen úgy lát téged, ahogy te látod magadat. Ez a mi nagy szerencsénk. Szóval amikor a kereszten Jézus kimondta azt, hogy elvégeztetett, akkor tényleg kerek volt a mű. Biztos elmondtam már ezt a példát, de most sem ússzátok meg. Szóval ez olyan, mint amikor egy 5 méter átmérőjű labdát akarsz egy babának a kezébe adni, hogy fogja meg. Na így nem fog tudni fogást találni az ördög se azon a művön, amit Jézus a Golgotai kereszten elvégzett. Próbálgatja, csipégeti, kapargatja, fogást nem talál rajta. Az egy befejezett, teljes és tökéletes mű. Ezzel ajándékozott meg bennünket. Nem kevesebbel, nem kisebbel, ezzel. 14. vers a Zsidók 10-be ki is mondja, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. És mindezt Isten mércéje szerint. Nem az, hogy én tökéletesnek tartom. Ők jelenti ki, hogy tökéletes. Azért ez jó. Úgy egymás között kimondva. Azért ez jó. Jó hír. Tizenhetedik vers lefordítja ezt hétköznapokra, de bizonyságot tesz nekünk a Szent Szellem is, ezután az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük abban napok múltán, így szól az Úr, törvényemet a szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Kérdés az, hogy te mit mondasz magadról? Olyan csak egy szegény nyomorult bűnös vagyok, ez lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy kellően alázatos kifejezés, felejtsd el. Megszentelt Isten fia vagy. Ha, bocsánat, de én még abban a korban jöttem fel, amikor a kölcsönhöz az OTP kapcsolódott, szóval ha az OTP kölcsönödet kifizetted, az eljárási díjat, meg a végzárásit, meg mindent is, és utána téged azzal gyanúsítgatnak, hogy de te OTP kölcsön miatt tartozol, akkor föl fogsz háborodni, nem? Ha Jézus Krisztus a Golgotai kereszten az összes bűnödet elvégezte, és te azt mondod, hogy bűnös vagyok, akkor nem sérti ez a mindenhatót? Már amikor kimondom a szavaimat, akkor tudom, hogy szent vagyok. Mert az vagyok. Szóval az nem alázatos, aki azt mondja, hogy szegény, nyomorult, bűnös vagyok. Voltam. És ez tény. Senki nem is vitatja. Csak. 17. versben azt olvastuk, hogy bűneikre és gonoszságukról pedig többé nem emlékezem meg. Akkor én miért foglalkozok vele, ha mindenható nem foglalkozik vele? Nehogy ma én akarjak olyan jókat tenni, hogy tetszem Istennek. Nem fog összejönni. A 19. vers azt mondja, hogy teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által. Amikor egyszer addig a pontig jutunk, hogy el kell hagynunk ezt a fizikai világot, így vagy úgy, vagy amúgy, ez akkor is igaz. Az utolsó órákban az ördög nagyon ezzel bombázni az agyadat, ha magadnál vagy. Csak hittel tudod megfogni. Csak hittel. Megvan írva. Jézus a kísértésénél ezzel a mondattal kezdte a válaszait a kísértőnek. Megvan írva. Nem úgy van, ahogy te mondod. Megvan írva, nem úgy van, ahogy te mondod. Megvan írva, hogy teljes bizalommal lehetünk Isten felé, mert bemegyünk a mennyeknek országába Jézus Krisztus vére által. 22. vers azt mondja, hogy járuljunk oda, igaz szívvel, teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől. Nagyon fontos a lelki ismeret tisztasága, mert az ellenségünk ezzel tud a legkönnyebben törbecsalni bennünket. Oké, elhitted, hogy Jézus megbocsátotta a bűneidet, de ha 5 évvel ezelőtt nem ezt a gyűzét hoztad volna, akkor mennyivel áldottabb lehetnél? És elkezdesz gondolkodni, és azt mondod, hogy hát tényleg, hogyha más döntést hozok, tényleg lehet, hogy be vagy csapva. Bocs, be vagy csapva. Szóval oda kell menni ilyenkor a mennyei bíróságba. Édesatyám, látod már megint mit csinál? Ha megint el akarja venni a tiszta lelki ismeretemet. Kuppíts már a fejébe, légy szíves. Sok embernek, sokszor velem is előfordult, úgy gondoltam, hogy majd a jó cselekedeteimmel én jó kedvre derítem a mindenható Istent. Aztán olvastam a Bibliát, és találtam egy érdekes ige verset. Méghozzá a első Timóteus első részének a 11. versét. Ahol azt mondja Pál Timóteusnak, hogy ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely rám bízatott. Magyarul Isten boldog, anélkül, hogy én jót tennék. És az ő boldogságát adja nekem. Nem arra vár, hogy én boldoggá tegyem, hanem az ő boldogságát odaadja nekem. Azért ez jó hír. Nem tudom, talán még van, aki emlékszik rá, múlt vasárnap beszéltünk Dávid és Góliátról, és talán elmeséltem itt is azt a kiegészítő történetet, amikor hazamegy a csapatból az egyik katona a családjához, hogy na, mi volt? Győztünk! Jaj, de jó! És hogy történt? Hát tulajdonképpen jött ez a Dávid nevű fiú, levágta a Góliátnak a fejét, aztán mindenki menekült. És ti? Hát üldöztük őket. Ez volt a harc. Érted? Jézus megcsinálja a harcot. Oda pottyantja a győzelmet az öletbe, és azt mondja, figyelj, zsákmányolj már az ellenségtől, hát már menekül, hát menj már utána, hát vedd már el tőle. Szóval, megpróbálom 2 mondattal összefoglalni. Szóval nem azért teszek jó dolgokat, hogy Isten elfogadjon jónak és beengedjen a mennybe, hanem, Mivel Isten áldozata alapján elfogadott, és Jézus miatt beenged a mennybe, képessé tesz arra, nekem pedig akaratom van arra, hogy jó dolgokat tegyek. Szóval nem eszköz, hogy a mennybe jussak, hanem a mennyei állampolgárságomnak a következménye. Ha ennyire jó Istenünk van, már pedig ennyire jó Istenünk van, akkor bocs, de miért nem törekszünk egy kicsit jobban a szomszédnak is elmondani, hogy milyen jó hírem van a számodra? Létezik a Dávid igazi utóda, aki nem csak a Góliátot, hanem az egész sötétséget legyőzte. Nem neked kell megfogadni érte, neked el kell fogadnod ezt a győzelmet. Tálcán van kínálva. És jutalom érte, ha elfogadod. Nem csak az, hogy te jól jársz, hanem még mindenható Isten meg is jutalmaz azért, mert elfogadtad azt, amit ő elkészített. Szóval a gondolkodásmód valahol itt kezdődik a krisztusi. Szóval, egy mondat még heti útravalóul. Minél több emberrel megismertetni Jézus áldozatának csodálatos voltát. Amen. Álljunk